35. fejezet. Folytatja, milyen értesülést kapott Don Quixote afelől, hogyan lehet Dulcineát felszabadítani a varázs alól, és más bámulatra méltó események. A kellemes zene hangjai közben úgynevezett diadalkocsi közeledett feléjük, fehér takaróval borított 6 barna összvér húzta, s mindegyiken egy-egy vezeklő, fehérbe öltözve. Kezében égő, nagy viaszfákja. Ez a szekér 2 akkora volt, vagy majdnem 3 akkora is, mint az előbbiek, s az oldalán meg az elején ugyancsak 12 hófehér vezeklő foglalt helyet, valamennyi égő fákjával. Ez a látvány éppen oly meglepő volt, mint a félelem gerjesztő. Egy magas trónuson pedig nimfa ült, 100 meg 100 ezüst szövetű fátyolba bulkolva, a fátylon töménytelen aranypillangó csillogott, ami, ha nem is éppen gazdaggá, legalább mutatóssá tette öltözetét. Arcát igen finom, átlátszó fátyol fötte, de szövetén gyönyörű leány arc tűnt át, a nagyvilágosságban még ifjú vonásai is felismerhetők voltak. A leányka nem lehetett több, mint 20 éves, de kevesebb se, mint 17. Mellette egy másik alak foglalt helyet, sarkig érő, hosszú lebernyekben, fején fátyol. Mielőtt a szekér a hercegi párral és Don Quixotéval szemtől szemben állt, a szekérről áradó fuvola, hárfa és lantzene azonnal félbeszakadt, s a lebernyeges alak fölállva ültéből széttárta hosszú ruhája szárnyait, s arcáról félre lebentette fátylát, felfedte halál alakját, rótan és hústalanul. Ettől Don Quixote elszörnyedt, Sancho halálra vált, s a hercegi pár megdöbbenéssel fogadta. És mikor ez az eleven halál már talpra állt, kisé aluszékony hangon, s nem valami könnyen pergő nyelvvel, így kezdett szólani. Merlin vagyok, kiről a mendemonda úgy tartja, hogy az ördögtől születtem, s e tévhitet az idők szentesítik. Varázslás fejedelme és királya, stárháza zaratusztrai tanoknak. Ki szembeszállok korral s századokkal, míg eltemetnek minden hősitettét, a vitézkedő kóbor lovagoknak, kiket pedig én úgy szívembe zártam. Sabár a vajákosok és a varázslók és bűbájosok kedve jobbadán csak kimért kelletlen, rideg és mogorva, az enyém kedves, szelíd és szerelmes, mindenkinek mindig jót tenni vágyó. Épp disznek, borús barlangjában ültem, egész lelkemmel elmerülve, egyes jelek és rombuszok rajzolatába, mikor elért a szép, s párja nincsen Dulcinea del Tobozó siráma. Így tudtam meg Bús elvarázsolását, hogy nemes hölgyből durva por leányjá mint változott át, elfogott a részvét, és lelkemet a szörnyű, ijedelmes, csontváz tátongó üregébe zárva, miután megolvastam tudományom démoni, vaskos 100 000-nyi könyvét, eljöttem ím, kellő gyógyírt javallani e szörnyű bajra, rémes általomra. Ó, te dísze virága mindazoknak, kik acél és gyémánt inget viselnek, te fény és jeltűz, út, vezér, sarokkő, mindazoknak, kik a bamba álmocsa lomhapelyhet megvetvén kiválnak a véres és nehéz próbát jelentő, elbírhatatlan fegyverforgatásban. Te hozzád szólok, kik méltón dicsérni mindig szegényes lesz a szó, te bajnok, egyszerre bátors, elmés Don Quixote, spanyol hon fénye, mancsa ragyogása, hogy régi szép valóját visszanyerje, párja nincs Dulcinea del Tobozó, az szükséges, hogy Sancho, jó lovászod, 3000-et, s még 300-at üssön a napvilágra pucéron kilátszó, irdatlan fenekére, és olyan kép, hogy az csípjen, marjon, égjen, sajogjon. Így módon megenyhülnek mindazok, kik néki így szörnyű balsorsot szereztek, és ez volt urak, célja jövetelemnek. Úgy, kiáltott fel Sancho e szavakra, mindössze csak 3000 csapja magamra. Hát nem csapok én még 3-at se. Oly igaz, mint ahogy egy csepp kedvem sincs 3 tűszúrást ejteni magamon. Vigyen el az ördög, varázs feloldó mesterségeddel együtt. Szeretném tudni, ugyan mi köze az én alfelemnek a bűbájossághoz. Isten úgy segélyen, ha Merlin úr nem tudja más módját, hogy miképp lehet a varázs alól feloldani Dulcinea del Tobozó kisasszonyt. Én miattam ugyan elbűvölten állhat a sírba. majd én elbánok veled. Dörgött Don Quixote. Semmire kellő fokhagymafaló, te! Majd én kötlek ide egy fához, olyan mesztelenül, ahogy anyád a világra szült, s mérek rád nem 3300 csapást, hanem 6600-at, s úgy rácsózom, hogy 3300 rázkodással se rázod le magadról. Ne merj feleselni, mert kiszakasztom a lelkedet. Erre Merlin közbeszólt. Így nem lehet. A jó Szancsónak bizony szabad akaratából kell elszenvednie a rámérendő csapásokat. Nem kényszerből, akkor, amikor ő akarja, nincs határidőse, sőt, ha az ütlegek számát felére akarja csökkenteni, más kezével csapassa meg magát, ha ebben az esetben az ütések valamivel keményebbek lesznek is. Se más keze, se a magamé, tiltakozott Szancsó. Se kemény, se lágy, egyáltalában semmi kéz ne érjen hozzám. Hát talán én szültem Dulcinea de Tobozó kisasszonyt, hogy az alfelem adja az ő szeme vétkének az árát. Ott az uram, ez az ő kötelessége, mert ő az, aki egy csont, egy vér a kisasszonnyal, hiszen lépte nyomon életemnek, szívemnek mondja, támaszámnak meg gyámolítójának, üsse verje át magát, s kövessen el mindent, amit csak kell, hogy föloldozza a varázs alól. De hogy én korbácsolja meg magamat? Ellent mondok. Alig fejezte be Sancho a szavait, a Merlin lelkének szomszédságában ülő ezüstleples nimfa állt fel, a könnyű fátyolát hátra lebbentve, szinte túlságosan szép arcot tárt fel. Majd egészen férfias bátorsággal, s éppenséggel nem nőies hangon, egyenesen Sancho panzához intézve szavait így szólt. Ó, te boldogtalan fegyverhordozó, te tökfejű, szíved tölgyfából van, bensőd meg kőből és kavicsból. Ha talán azt parancsolnák, te rabló, te embernyúzó, hogy ugorjál le valami magas toronyból, avagy azt kívánnák tőled emberi, nem ellensége te, hogy egy tucat békát, 2 tucat gyíkot és 3 tucat áspis kígyót nyelj le, vagy ha arra akarnának rávenni, hogy gyilkos éles karddal öld meg feleséged, gyermekeidet, akkor nem lehetne csodálni ellenkezésedet és szabódásodat. De ekkora lármát csapni 3300 korbácsütésért, amit még a legsatnyább papnövendék is kiáll minden hónapban, ez csodálkozásra, iszonyra és elszörnyedésre indít minden érző embert, ha megtudja, vagy ha majd a jövőben értesül róla. Vesd nyomorult, kérges szívű teremtés, vesd, mondom, gyáván pislogó bagoly szemedet az én tündöklő csillagokhoz hasonlított szememre. S látni fogod, hogy patagokban, folyamokban ömlik könnyem árja, és barázdákat, csapásokat, egész utakat vág az én orszám szépsége virágjain. Lágyulj, te irgalmat, kegyelmet nem ismerő szörnyeteg, s gondolj viruló koromra, mely nincs 20-on túl, mert csak 19 vagyok, s a 20-at még nem töltöttem be, s gondold meg, hogy ifjú életem egy durva parasztleány kérje alatt senyved és hervadoz. S ha talán most más alakban látsz, csak a jelenlevő Merlin úr különös kegyének köszönhetem, ha szépségem megindítson téged, hiszen a bánatos szépség könnye gyapjúvá puhítja a kősziklákat, és megjuhászítja a tigriseket. Szánd rá magadat, te szelídíthetetlen vadállat, ragad ki magadat lomhaságodból, tunyaságodból, ne akari mindig csak falni meg falni, és szabadítsd fel harmadtestemet, gyengéd lelkemet, s bájos arcom szépségét. S ha nem teszed meg az én kedvemért, s meg nem lágyulsz, és nem hagyod okos elhatározásodra indítatni magadat, tedd meg a melletted álló szegény lova kedvéért, tedd meg a gazdádért, hiszen a szíve, látom, már ott dobog a torkában, alig 10 ujnyira az ajkától. S csupán a te kegyetlen vagy kedvező válaszodat várja, hogy kiugorjék-e száján, vagy újra visszazöttyenjen a gyomrába. E szavak hallatára Don Quixote rögtön megkaparintotta a torkát, és a herceghez fordulva így szólt. Istenemre, uram, Dulcinea igazat mondott, s a szívem csak ugyan keresztbe áll a torkomban, mint veszi a szerszámíjban. S kegyelmed mit szól ehhez, Sancho? Kérdi a hercegné. Azt mondom, kegyelmes asszonyom, válaszolt Sancho, amit már az imént is mondtam, hogy az ütésekre, abernunció. Abernunciót kell mondani. Arbrenunciót, Sancho, s nem úgy, ahogy kegyelmed mondja, jegyezte meg a herceg. Hagyjon nekem békét, hercegséget, felelte Sancho. Törődöm is én most az ilyen szőrszál hasogatással. Többet mondok-e, vagy kevesebbet egy-két betűvel, mikor azok az ütések, amiket máshol, vagy mástól, vagy magamtól kell kapnom, úgy megzavarták a fejemet, hogy azt se tudom, fiú vagyok-e, vagy leány. Csak azt az egyet szeretném megtudni, az én szépséges, Donya Dulcinea de Toboso kisasszonyomtól, ugyan hol tanulta ezt a módot, ahogy kérni szokott. Arra kér föl, hogy lafancá korbácsoljam a bőrömet, a másik szavában meg már tök fejűnek, megszelídíthetetlen vadállatnak címezget, s elmond annyi mindenfélének, hogy a kutya se tűrni el. Hát talán ércből van az én testem, vagy lesz nekem abból valami hasznom? Feloldják őt a varázs alól, vagy sem? Ugyan, hol az a ruhás kosár, teli fehér neművel, ingel, keszkenővel, harisnyával, amit magával hozott, hogy megnyerjen? Bár ilyesmit nem viselek. Híre sincsen, hanem szitok átok csőstül, mintha nem is tudná, hogy a közmondás azt tartja, úgy forog a kerék, ha kenik. Az ajándék sziklát repeszt. Istentől kérni, parasztnak adni kell, s jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. A gazdámnak pedig simogatnia, cirógatnia kellene, hogy úgy megpuhuljanak, mint a meggerebenezett pamot. De még ő is azt mondja, hogy ő fog fülön, odaköt egy faderekához mesztelen, s megduplázza a porciót. Ugyan meggondolták-e a keserves mindenit, hogy itt nem csak arról van ám szó, hogy egy fegyverhordozót elfenekeljenek, hanem egy kormányzót? Az pedig, amint mondani szokták, nem olyan tedd ide, tedd oda ember. Tanulják meg az urak láncos lobogós adta, hogy kell kérni, hogy kell könyörögni. S mi a tisztesség? Mert már nem úgy van, mint régen volt, s nincs az embernek mindig egyforma jókedve. Különben is majd a falba verném a fejemet, úgy sajnálom azt a zöld dolmányt, hogy elszakadt. S most még arra akarnak rávenni, hogy a magam jó szántából tángáljam el magamat. Ehhez pedig annyi kedvem sincsen, mint pogányá lenni. Márpedig szó, ami szó, Sancho barátom, jelentette ki a herceg, ha kegyelmed úgy meg nem puhul, mint a legpuhább érett füge, akkor kipottyant kegyelmed markából a kormányzóság. Derék dolog lenne olyan kemény kormányzót küldeni az én szigetemre, akinek kő a szíve, s nem hajt sem szükségben levő hajadonok könnyeire, sem az értelmes, határozott, régi varázslók és bölcsek kérelmére. Szóval, Sancho, vagy kiállja kegyelmed a korbácsolást a maga, vagy más kezétől, vagy pedig oda a kormányzóság. Uram, kérdezte Sancho, nem kaphatnék két napot, hogy jobban meggondoljam a dolgot? Semmi szín alatt sem, vágott közbe Merlin. Most nyomban, s egy áltó helyünkben kell eldönteni, hogy az egész mire válik. S vagy visszatér Dulcinea de Montesinos barlangjába. S megint parasztlányá lesz, vagy mostani alakjában emelkedik fel az elíziumi mezőkre, s ott várja meg, míg a csapások kerekszáma betélik. Nosza, derék Sancho, mondta a hercegné, vágjon neki bátran, s legyen háládatos a gazdája, Don Quixote úr iránt, hiszen az ő kenyerét ette, s neki mindnyájan köszönettel és szolgálatkészséggel tartozunk, nemes gondolkozása módjáért, s jeles lovagi tetteiért. Mondjon igen, barátom, a korbácsolásra, s aztán vigye az ördög, ami az övé, s nagy a feje, búsuljon a ló, aki mer, az nyer, amint kegyelmed is jól tudja. Sancho ezekre a szavakra úgy felelt, hogy a következő sületlen kérdést intézte Merlinhez. Mondja csak, kegyelmed, Merlin úr, hogyan is van hát, hogy amikor az imént ide érkezett az ördögfutár, Montesinos úrtól hozott az én uramnak üdvözletet, és azt az üzenetet várjon itt rá, mert tudatosítani akarja, hogyan lehet a varázs alól feloldani Donya Dulcinea del Toboso kisasszonyt. Márpedig minden pillanatig nem láttuk se Montesinost, se valami hasonszőrűt. Merlin így válaszolt. Az ördög, Sancho barátom, valóságos oktondis, amelyet semmire kellő gazvickó. Én küldtem urathoz, de nem Montesinos üzenetével, hanem a magaméval, hiszen Montesinos most is a barlangjában van, és egyre várja a szabadulást. Jobban mondva, egyre esenkedik a szabadulás után, pedig bizony még a szabadulás farkát se tartja a markában. Ha tartozik neked valamivel, vagy általában van vele valami dolgod, szívesen eléd hozom, vagy ott teszem le, ahol akarod. Most azonban csapfej vezeklőnek, s hidd el, nagyon javadra válik majd testednek, lelkednek. Lelkednek, mert jó szántodból cselekszel, testednek pedig, mert úgy tudod, különben is nagyon vérmes vagy. Egy kis vérveszteség nem lesz ártalmadra. De sok orvos van a világon, hiszen még a varázslók is orvosok, szólt Sancho. S ha már mindazon vannak, bár én még most se látom be, miért tegyem, Isten neki, ráverem magamra azt a 3300-at, de azzal a kikötéssel, hogy minden ütést akkor ejtsek, amikor éppen kedvem tartja, és se idejébe, se órájába senki bele ne kalandozzon. Lesz rá gondom, hogy olyan hamar leróljam adóságomat, amilyen hamar csak lehet, hogy a világ mentülelőbb gyönyörködhessék Donya Dulcinea del Tobozó kisasszony szépségében, mert úgy látszik, csak ugyan sokkal takarosabb, mint magam is gondoltam. De még az is benne legyen az alkuba, hogy ne kelljen vérig korbácsolnom magamat, s ha egy pár csapással történetesen csak legyeket hessegetek el, azokat is beszámítsák. Továbbá, ha elvéteném a számolást, a különben is minden tudom Merlin úrnak legyen rá gondja, hogy számon tartsa a csapásokat, s nekem aztán tudtomra adja, hányal több vagy kevesebb. Ami a fölösleget illeti, nem lesz szükséges tudatnom, felelt Merlin, mert mihelyt ki lesz a kerekszám, Dulcinea kisasszonyt nyomban feloldom a varázs alól, s amilyen hálás szívű, ő maga jön el tüstént, hogy megköszönje, de még meg is jutalmazza a jó Sancho jó tettét. De hát nem kell törődni se a híjával, se a fölössel, s ments Isten, hogy én valaki csak egy hajszállal is megcsalnék. Isten neki hát, mondta Sancho, itt a kezem, felcsapok vesztemre, akarom mondani, a kikötött feltételekkel kiállom ezt a penitenciát. Alig, hogy Sancho kiejtette utolsó szavait, a zene megzendült, újra puskák ropogtak. Don Quixote Sancho nyakába borult, s ezer meg ezer csókot nyomott arcára, homlokára. A hercegné, a herceg, s a körülállók örömüket fejezték ki, a szekér pedig újra elindult, s távoztában a szép Dulcinea egy bólintással üdvözölte a hercegi párt, Sancho pedig mélyen meghajtotta magát. Eközben mindinkább közelgett a mosolygó, vidám hajnal, a mező virágocskái felemelték a fejüket, és fölegyenesedtek, s a patakok kristálytiszta vize, fehér és szürke kavicsok fölött mormolva csörgedezett, hogy a reáváró folyónak lerója tartozását. A vidám föld, a derült ég, a tiszta levegő, a nyájas verőfény egyenként és együtt azt hirdette, hogy tiszta és derűs lesz a hajnal uszájára lépő nappal. A hercegi pár elégedett volt a vadászattal és az elmés terv sikerével. Visszatért kastélyába, és föltette, hogy tovább űzi a tréfát, hiszen nagyobb mulatságot semmi sem szerezhetett volna.